Folytatva a laboremek cercens áttekintését, a Szentatya értelmezésében már a Rerum Novarum is az ellen a torz helyzet ellen emelte fel a szavát, amikor a munkavilágában burjánzó igazságtalanság erkölcsi értékvesztés miatt emelt szót, amelyről már a korábbi pápák is nyilatkoztak, az ellen a világ, az olyan ideológiák ellen, amelyek azt hirdették, őt idézem, hogy az emberi munka csupán termelőeszköz, a javak termelésének fundamentuma, létrehozó oka és célja pedig a tőke. Bár ez a felismerés sem a világ, sem az egyház oldaláról nem új keletű, mégis tény, hogy a nyilvánvaló igazságtalanságok megmaradnak és újak keletkeznek, és ezt a folyamatot a gazdasági műszaki fejlődés lendülete vagy a társadalom általános gyarapodása sem fordítja vissza. A munkavilága természetesen függ össze azoknak a javaknak a körével, amelyek az emberi személyhez, életéhez és méltóságához fontosak, hiszen az ember önmaga megvalósításához, létfeltételei biztosításához munkája révén jut el, de munkájával teremti meg közvetlen családi közösségét, munkáján alapul társadalmi közösségi létezése is. Ha az emberi munka elveszti értékhordozó és humanizáló természetét, e három szféra mindegyike veszélybe kerül. Sérül a személyiség, széthull a családi kötelék, torzulnak a társadalmi együttélés elvei, intézményei. Ha ennek a helyzetnek az okait kutatjuk, a Szentatya szerint döntően a munka és a tőke közötti konfliktusra kell összpontosítanunk. A munkavilágát illető nagy konfliktus az ipari fejlődés korában bontakozott ki, amikor a tőke és a munkavilága, a tőkések és a munkások rendje közötti ellentét gyűrte maga alá az emberi tevékenység valódi természetét és értékét. Megjelent a modern értelemben vett kizsákmányolás és osztályharc, amely a liberális kapitalizmus és a marxista szocializmus formájában elnyerte a maga eszmei igazolását is. A liberális megoldás a munka szubjektív személyes értékét fokozta le, a marxista az osztály vagy az emberiség szólamába burkoltan a munkálkodó ember mint egyén, mint személy elsőbségét tagadta valamilyen tárgyasult kollektivizmus nevében, ám a lényeget tekintve mindkettő elvitatja az emberi munka mindenek feletti értékét, méltóságát, és a tőke egymással ellentétben a magán vagy a kollektív tőke oldalán áll. Ezekkel a nézetekkel szemben, idézem őt, emlékeztetnünk kell egy olyan elvre, amelyet az egyház szüntelenül tanított, ez pedig a munka elsőbsége a tőkével szemben. Ez az elv nagyon szorosan kötődik a termelési folyamathoz, amelyben mindig a munka az elsődleges létrehozó ok, míg a tőke a termelési javak összességében mindig csak eszköz vagy eszközök. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az ember rendelkezésére álló legalapvetőbb tőke a természeti erőforrások sokasága, ám ezek gazdagsága csak a munka révén hasznosítható, és ugyanez a helyzet azzal a termelőeszközökben pénz és áru formájában felhalmozott mesterséges tőkével kapcsolatban is, amely a munka meghatározó szerepének átvételére formál igényt a modern gazdaság világában. Ám a tőkét sem elválasztani nem lehet a munkától, sem pedig fölébe nem lehet rendelni. Még egyértelműbben fogalmazva, a Szentatya szerint a munka és a tőke közötti ellentmondás forrása nem a termelési folyamat természetes struktúrájában, nem is a gazdasági folyamatban van, ha annak egészét tekintjük, hanem abban a kölcsönösségben, amely az emberi munka természeti, anyagi, technikai, műszaki feltételei, valamint a munkát végző ember fizikai és szellemi képességei között fennáll. Ám ha egy tényezők valamelyik a mű, az együttműködés helyett függésbe kerül a másiktól, ez a természetes ám kényes egyensúly megbomlik ismét. Idézem mindarról, ami a termelési folyamatban a dolgokat jelenti, azaz szerszámokat, tőke együttesét, csak azt állíthatjuk, hogy hatással vannak, vagy szorosan kötődnek az emberi munkához, azt ellenben nem mondhatjuk, hogy olyan névtelen szubjektumot jelentenek, amely mint egy uralma alá veti az embert és munkáját. Ám a gyakorlatban mégis ez megy végbe, a tőkének a munka feletti uralma és az azt megerősítő ökonomista gazdaság elméletek világában, ahol a munka elválik a tőkétől, majd pedig radikálisan alá is rendelődik annak. Munka és tőke szétválása és szembekerülése veti fel e kettő birtoklásának a tulajdonnak kérdését. A pápa itt a keresztény hagyomány tulajdon felfogását teszi a magáévé, amely sem a kollektív, sem a magántulajdont nem tekinti ellentétesnek a természetjogból levezetett elvekkel. Így elutasítja a szocializmus kollektivizmust propagáló követelését, de a kapitalizmus korláttalan a magántulajdonjogot vindikáló gyakorlatát is utalva arra, hogy, idézem, a magántulajdonjoga alában vetve a javak egyetemes rendeltetésének és használatának. A tőkét nem lehet birtokolni a munkával szemben, nem birtokolható magáért a tulajdonért, hiszen a birtoklásnak egyedüli indoka, akár magántulajdonról, akár köz vagy kollektív tulajdonról van szó, az, hogy a munkát szolgálja. A munkának a tőkével szembeni elsőbségéből következik, hogy a munka és a tőke világában egyaránt meg kell teremteni a személyesség elvének érvényesülését, ami ideális esetben annyit jelent, hogy a munkát végző ember sajátjaként tekinthet önnön tevékenysége, a tőke és a munka feltételeire egyaránt, ami különösen a termelőeszközök köztulajdonba vétele esetén lehet termékeny, a személy méltóságát erősítő szempont. A Laborem Exercens gondolat menetében II. János Pál nyomatékkal szól a munkások jogairól, hangsúlyozva, hogy azokat csak az emberi jogok teljességének keretei között lehet és szabad értelmezni, nem hagyva figyelmen kívül, hogy maga a munkafeladat, azaz az ember kötelessége, egyben joga, életének és ember mi voltának alapvető és nélkülözhetetlen eleme. Ami a munkás jogait szűkebb értelemben illeti, a Szentatya e jogokat közvetlen és közvetett munkaadóhoz fűződő munkaszerződések keretei között értelmezi, világosan elhatárolva e két alkalmazói szférát, és azoknak a munkát végző emberre és annak jogaira gyakorolt hatását. Ami az érvelésben új, az a közvetett munkaadó fogalmának bevezetése. Azt értjük alatta, aki vagy ami, idézem, a közvetlen munkaadón alkalmazón kívül meghatározó befolyással bír arra a módra, ahogyan a munkaszerződést megkötik, vagy ahogy az emberi munkát érintő több vagy kevésbé igazságos körülményeket meghatározzák. Ebben az értelemben a közvetett munkaadó lehet személy vagy intézmény, multinacionális vállalat vagy maga az állam. A lényeg az, hogy cselekedete döntően etikai, munkapolitikai természetű, felelőssége pedig a közvetlen érdekeken és értékeken túl a munka egész világának megbecsülésére is kiterjed. Ami ezek után a munka, a munkás jogait illeti, a Szentatya elsőként magát a munkához, a foglalkoztatáshoz való jogbiztosítását említi, amely az igazságosságon és a szociális érzékenységen alapul. Ezt a jogot különösen durván sérti a tömeges munkanélküliség, amelyet a társadalomnak, az államnak megfelelő segélyezési rendszerrel, az oktatás és képzés alkalmas átalakításával, családtámogatási intézkedésekkel, mindenek előtt azonban munkahelyteremtéssel vagy annak ösztönzésével kell biztosítania. A munkás jogai között igen fontos helyet foglal el a méltányos, az élet fenntartásához és bővített újratermeléséhez elégséges munkabér biztosítása. Különös nyomatékkal említi itt a pápa a családi munkabér alkalmazásának lehetőségét, a családi pótlék és a fizetett anyasság lehetőségét, általában a család anyák áldozatos otthoni tevékenységének a munkavilágában való elismerését. Ugyancsak az alapvető jogok között kell szerepelnie minden társadalmi békére és igazságosságra törekvő gazdasági és politikai rendszerben, az olyan szociális juttatásoknak, amelyek az Európában sokat emlegetett, szociálisan gondoskodó állam célkitűzései körébe tartoznak. Ilyen a betegbiztosításhoz, a gyógykezeléshez való jog, a pihenéshez, a szabadsághoz való jog, a baleseti ellátáshoz, a nyugdíjhoz és az öregkori létbiztonsághoz való jog, amelyekről a szociális élet szereplőinek közös kötelessége gondoskodni. Nyomatékkal szól a Szentatya a paraszti munka megbecsüléséről, földosztás sürgetve a harmadik világ országaiban, de megemlékezik a vendégmunkások a munka miatt hazájukat elhagyni kényszerülők nyomorúságáról, és arról, hogy minden társadalomnak gondoskodnia kell azokról a rokkant emberekről, akik megélhetés, sőt teljes értékű emberi életet jelentő munkára formálnak igényt. Különös aktualitása volt II. János Pál a szakszervezetekkel és azok jogaival kapcsolatban megfogalmazott gondolatainak. Ne feledjük, 1981-ben járunk. Lengyelország sztrájkol, a szolidaritás a pápa támogatásával harcol a munkások az emberek jogaiért és szabadságáért. Erre is utalva mondta a Szentatya, hogy a sztrájk eszközét, őt idézem, a katolikus társadalmi tanítás az igazságosság határain belül megfelelő feltételek mellett törvényesnek tekinti olyan jognak, amellyel élni jogszerű, visszaélni viszont tilos. A körlevél lezárásában II. János Pál a munka lelki értékéről szóló gondolatait foglalta össze. Kiemelte, hogy a munkának gyakorlati szükségessége, haszna az emberi önmegvalósításban játszott páratlan szerepe mellett teológiai dimenziója is van, hiszen, őt idézem, az Isten képmásának teremtett ember munkája által részesedik a teremtő művéből. De a keresztény ember arról sem feledkezhet meg, hogy Jézus életesen volt más, mint a munka evangéliuma, ismét idézem, mivel ő, aki meghirdette, maga is munkás ember volt, ugyanúgy Ács, miként a názáreti József. És ne feledjük, Pál apostol is büszkén mondta magáról, éjjel és nappal fáradtsággal és erőfeszítéssel dolgoztunk, hogy közületek senkinek ne legyünk terhére. A munka a keresztény ember életében tehát üdvtörténeti távlatot kap, amely több, mint a mindennapi kenyér megszerzésének, vagy az ember habitusában rejlő szorgosságának megélése. Ismét a Szentatyát idézem, a veríték és fáradtság, amely az emberiség jelen állapotában szükségszerűen kíséri a munkát, a kereszténynek és minden embernek, aki arra hivatott, hogy Krisztus követése legyen a rendeltetése, lehetőséget nyújt arra, hogy a szeretet által részt vegyen abban a munkában, amelynek elvégzésére Krisztus jött közénk. Az üdvösség e műve a szenvedés és a kereszthalál által valósult meg. Ha tehát az ember a munka fáradalmát az értünk megfeszített Krisztussal egyesülve viseli el, valamilyen módon együttműködik Isten fiával az emberiség megváltására. Azzal bizonyul Jézus igaz tanítványának, hogyha a maga részéről minden nap viseli a keresztet abban a tevékenységben, amelynek elvégzésére meghívást kapott. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk a pápa munkaencikliájától ezzel, legközelebb pedig a 80-as évek elejétől folytatjuk pontifikátusának történései sorravételét. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Hírpercek.